Megette a fene az egészet, legalábbis ezt vallja a Hagota színtársulat, mi közönség pedig meg is nézhetjük, hogy ezt történetben hogyan mondják el úgy, hogy közben hahotázhatunk. Itt van velünk a stúdióban a társulat két tagja, Puskás Győző és Kelemen Barna. Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlőjük a kedves hallgatókat.
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlőjük a kedves rádió hallgatókat.
Megette a fene az egészet, ami gondolom történt
meg.
Az elmúlt hónapokban, években, erre gondoltok.
Igen, erre is gondolunk nyilván, és a mostani helyzetre is. Tehát mindenki elmondhatja, hogy megette a fene az egészet. Persze a kabaré azért továbbra is klasszikus kabaré lesz, mi azért nem tértünk el a vágányról. De ez a cím olyan érdekes, hogy szinte mindenre rámondható, tehát nagyon sok olyan életkép van, amikor azt mondja az ember, hogy megette a fene az egészet, nem csak arra lehet elmondani, ami az elmúlt két évben történt. És hát átfogó cím, többször vannak olyan helyzetek a jelenetekben, amikor a szereplők elmondják, hogy megette a fene az egészet, mert olyan bonyodalmakba keverednek, illetve kiderülnek a hazugságok, csalások, stb. Tehát ez a cím olyan, úgy gondoltuk, hogy ez most megfelelő. De kihangsúlyozom, hogy nem politikai kabaré, nincs politikai felütés a kabarénak, tovább is klasszikus kabaré mellett maradtunk.
Mi a központi téma, vagy azok a központi témák, amik köré szerveztétek az előadást?
Hát pont ez, hogy megette a fene az egészet.
Sokunknak az életében vannak ilyen visszatérő helyzetek, nem? Hogy mi is el tudjuk mondani.
Igen, pontosan. Általában ugye nem szoktunk sok mindent elárulni a kabaré titkairól, azt majd a néző eljön és megnézi, tehát nem szoktunk erről sokat mesélni. Annyit elmondhatunk, 4 bohózat kerül színre, és 2 rövidebb jelenet. Ebből 2 már játsztunk, valamikor rég, de aztán különösen az egyik egy nagy közönség kedvenc jelenet volt, és az most bekerült a műsorba, hiszen az igazság az, hogy mi nagyon vártuk ezt a pillanatot, amikor már dolgozhatunk, mert ugye az első pandémia évében abszolút nem lehetett dolgozni, zárva voltak még a színházak is folyamatosan, ha ki is nyitottak 2-3 hétre, utána bezártak, én ezt jól magam átéltem, ugye az Ariel Színházba is bementünk, dolgoztunk, volt 1-2 előadás 30%-os tehetséggel, aztán utána megint bezárt a színházat, vagy illetve nem engedtek nézőknek játszani, csupán üres terem előtt volt, olyan üres teremnek játszottunk, és akkor kamerán ugye felvették, és kamerán nézték valakik otthon. Az nekem nem színház például, és senkinek az nem színház. Na és hogy visszatérjek, ahonnan elindultam, tehát hogy azért került be 2 olyan jelenet, ami már volt, mert a tavaly decemberben arra gondoltunk, hogy már nem bírjuk munkanélkül úgymond a hahotások, és akkor elkezdtünk próbálni, reménykedve abba, hogy hát ha január közepén, vagy legkésőbb február közepén egy picit felengedik a restrikciókat, és mégiscsak valamit színre tudunk vinni, és aztán mind hezitáltunk, hogy milyen vadonatúj előadás legyen, tegyünk be valami régebbi, tehát nem is tudtuk eldönteni, hogy végül mi legyen. Aztán kiderült, hogy nem, ugye március 9-én akkor megnyomtak egy gombot, és egyik napról a másikra akkor már 100%-os, de az már nekünk késő volt a hahotásoknak, tehát ez így zajlott, emlékszem, hogy 9-én jártunk 30%-os tehetséggel, maszka, igazolványokkal jöttek be, és 10-én azt mondták, hogy hús, vírus nincs, most már lehet játszani, tehát ez így volt. És persze felvetődtek olyan dolgok, hogy hát azért annyira tragikomikus volt ez az egész helyzet, és hogy azért lehetett volna írni jó jeleneteket a történtekről, igazán komikus, tiszta örkényi helyzetek voltak, tehát hogy sokszor úgy éreztem magam, mint tóték. Tehát, hogy ők doboz voltak nekem, meg papírokat kellett írni, meg folyamatosan, meg 8-kor behúzott a vírus a Suriánóba, onnan ki nem tudtam már menni, tehát hogy ilyen dolgok voltak. Tényleg volt téma, de azért mégis aztán arra a következtetésre jutottunk, hogy nekünk meg kell maradni a klasszikus bohózatok mellett, és akkor így aztán most szeptemberben már lassan ugye elkezdtük az olvasópróbákat, de akkor még mindig ott lebegett a majomvírus fölöttünk, mert hogy augusztusban azzal riogattak, hogy jön a majomvírus ősszel, így lesz, úgy lesz, tehát még mindig egy picit bizonytalan volt az egész, aztán októberben már úgy éreztem, hogy na most megelégednek ők a háborúval, nem lesz majomvírus egyelőre, és akkor elkezdtünk dolgozni, és hát így kialakult ez az előadás, és nyilván, hogy nagyon várjuk, hogy találkozzunk a nézőkkel.
A színházak ugye nagy részt, amikor valamennyit annak, ugye próbálkoztak és felvették előadásokat, és a valóság az, hogy minket is rengetegszer megkérdeztek, hogy hát miért nem online, mert hogy arra van kellett abban a periódusban, ugye mindenki csak úgy tudott eljutni az előadásra, hogyha megnézte az online előadásokat, és mi eldöntöttük, hogy nem, tehát nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez a szünet, mert ez a műfaj, ez nem tűri meg ezt a típusú előadást. Tehát, hogy nekünk szükségünk van a nézőknek a jelenlétére, az akkori pontos reagálásokra. Az sem egy jó dolog, hogy a színész is ugye látja, hogy egy félterem vagy negyedterem elültetve egymástól egy vagy két szék távolságra. Nekünk fontos a visszajelzés, és nem lehet ezt a típusú előadást online sugározni. Nem is úgy élvezik a nézők sem, mint amikor együtt beül 400-500 ember.
A teremben generálódik egy olyan jó hangulat, hogy mindenki még jobban tudja élvezni az előadást, hogyha körülötte is kacagnak több százan például. Tehát ha én nem egyedül nevetek, ugye, hogyha megnézel egy nyilvános főpróbát, nem is nyilvános, hanem egy ilyen sunyi főpróbát, ugye, amikor megengedik, hogy beüljenek néhányan, és bármilyen jó az az előadás, bármilyen szórakoztató, akkor sem ersz úgy nevetni olyan feloldottan, mint amikor több száz ember egyszerre nevetna. Tehát tényleg ez...
És a nézők viszik az előadást, tehát ők emelik fel az előadást. Ha meg nincs ott, akkor olyan nyers lejátszani egy kabaré előadást, egy üres terembe felveszi három kamera. Mi sem tudunk úgy dolgozni, nem halljuk a reakciókat.
Kopognak a poénok, mert nem hallod azt, hogy van, aki reagáljon rá.
Tehát... Nem, de a teniszlabdát nem jut vissza senki. Tehát, hogy ez valahogy tényleg
egymás.
Van.
A szükség van ugye a színésznek,
persze,
a
hát
ez nézőnek is a színésznek.
Abszolút.
Úgy kelletek egymásnak, mint egy ezt, palat. Kell.
Ezt csak közösen lehet csinálni, és senki színész nem mondhatja el, hogy nézők nélkül ér valamit, semmit nem ér a színész nézők nélkül, abszolút semmit nem ér, ezt kimerem jelenteni. A nézők drága kövek. Ott a székekben mindenki egy kis drága kő. Én azt mondom mindig. Még ha drámát játszasz, akkor is érzed azt, hogy a közönség rajta van a cselekményen, hogy veled együtt szuszok, hogy veled együtt éli meg azt, amit te a színpadon. Úgyhogy hogy nézők nélkül a színész tényleg semmit nem ér. Nekem voltak olyan pillanataim, hogy úgy éreztem, hogy fölöslegessé váltam. Tehát komolyan mondom, tehát sétáltam, mint egy kóborkutya, ugye akkor egyedül, sokszor nem lehetett, ugye, de én azért a papírkáimmal jöttem, mentem, és gondolkodtam azon, hogy most mit évve legyek, mert hogy nekem már semmi feladatom nincs. És nagyon rossz érzés ez.
Hát tulajdonképpen egy nagyon rossz periódus volt, nem csak nekünk, hanem nagyon sok embernek még, de a valóság az, hogy reménykedtünk, hogy na, egyszer csak véget fog érni ez az egész rémálom. Na most itt vagyunk, készülgetünk, már itt van mindjárt a nyakunkon a bemutató, de nagyon lelkes a csapat, és maga a hozzáállás is nagyon pozitív. Rettenetesen jó érzés, mert ugye az elmúlt két évben is folyamatosan, ugye nagyjából én kezelem az online felületeket, és hozzám érkeznek be a kérések, és a két év alatt is rengeteget kérdezték, hogy hát miért nem, és mikor lesz, és gyertek el hozzánk is, és folyton jelennek meg olyan kérések, hogy olyan helyekre, olyan településekre látogassunk el, ahol még soha nem voltunk, és most is látjuk, hogy hát igazából elkezdődött már a jegyértékesítés, nagyjából minden olyan helyszínen, ahol megvannak hirdetve az eladásaink, már árulják a jegyeket, és éppen mondtuk, hogy mennyire összeszorul a gyomrunk, hogy tudjuk, hogy már Vásárhelyen körülbelül 10 ház el van adva, és mi még ugye nem vagyunk olyan állapotban, hogy holnap bemutathatnánk az eladást, tehát hogy mindig van munka.
Igen, és ez egy felelősség, mint nő a felelősség terhe a válladon, ahogy fogynak a jegyek. Ez nagyon érdekes, mert ugye a közönség úgy veszi a jegyet, hogy garanciája van, hogy szórakozni fog, ezért hát neked a felelősséged egyre nagyobb, és ezért komolyan mondom, hogy izgulok. Nyilván, hogy tudom azt, hogy a közönség jó kedve eljön, és tudom azt, hogy nagyon segítik a játszó személyeket, nyilván ők segítik, mert ők nevetnek mindig, ha két személy áll a színpadon beszélgetnek, a harmadik szereplő mindig a néző, mert be kell engedni őt, mert azért jött, hogy nevessen, tehát én elmondtam egy mondatot, ha az poénos, nem válaszol a partner addig, amíg a közönség nem nevet, mindig ilyen kis láthatatlan radarok kell legyenek felszerelve minden színészre is, mert nagyon érdekes, te közben a szerepeddel foglalkozol abszolút, de közben oda kell figyelni, mert ez nem olyan, nem úgy kell játszani, mint a próbán. A próbán az megy az egész, tehát egymásnak felelünk, stb., de a közönség, amikor megjelenik, ő is kell játszon. Tehát ő azért jött, hogy nevessen.
Megváltozik, ugye az egész.
Egy picit megváltozik, van, persze, mert hogy be kell engedd a nézőt. Hát nem lehet azt, hogy rögtön válaszol a partner, hogyha egy olyan poén elhangzott, mert egy picit hagyni kell azt a nézőt is. És azt mindig kell érezd, hogy na most nincs két egyforma közönség, ez is érdekes. Tehát vannak bombasztikus poénok, amit az ember úgy már tud, hogy itt most már biztos bejön egy nagy kacagás, szinte előre tudod. Na de vannak rejtettebb kis poénok, amit mikor, milyen a közönség, és akkor neked nagyon-nagyon résen kell lenni, mert hogy elkezdik a nevetést, sőt, néha még rájön egy taps, azt te kell tud kezelni úgy, hogy ne szakadjon meg a játék, benne legyél a figurába, úgy maradj minden, de a közönség is. És ez olyan jó érzés, mert ilyenkor szárnyra kap a színész. Jobban bontod ki a szárnyaidat, mi jobban repülsz, és úgy érzed, hogy vaj, de jó, és valóság a közönség teszi még jobbá azt az előadást. Tehát abszolút a közönség irányítja mindig az
De
előadást.
De csak akkor derül ki, amikor bemutatjuk, hogy bármi addig automatikusan csak mi tesszük a dolgunkat, tudjuk, hogy a szöveg az jó, tudjuk, hogy a poénok azok jók, próbáljuk ilyen automatikus rendszerben, de az első találkozás a közönséggel fogja csak igazán bebizonyítani, hogy mit is dolgoztunk, hogy is dolgoztunk, milyen lett effektív az előadás, és miután már lejátszottunk 2-3 előadást, akkor már tudjuk, hogy nagyjából hol kell szüneteket tartani, mi Győző is beszélt, ugye bár hol kell kivárni a kacagásokat, nem lehet rábeszélni, mert
igen, de azért nem nyugodhatsz meg, tehát soha nem mondhatod azt, na meg volt a bemutató, és ó, ez sikerült, ezután már nagyon könnyű, mert másnap más nézők jönnek ám, és neked minden nap bemutató előadás.
De látod, milyen érdekes, mert hogy az a 10 ház is elárul valamit, hogy már 10 házat eladtatok, ami azt jelenti, hogy az emberek tudják, hogy a Hahotától mire számíthatnak. Ez egy óriási nagy felelősség, tehát érzem a nyomást.
Igen, a nyomás, mint nagyobbodik.
Volt már olyan, hogy megette a fene az egészet? Tehát, hogy nem jött össze, és akkor tényleg azt mondtátok, hogy na ez bukás, ez
nem,
bukás.
Hál' Istennek nem volt, ilyen nem volt. Úgy gondolom, hogy teljesen, tehát az egész Hahota történetében nem emlékszem ilyesmire.
Ez mekkora nagy dolog.
Ez még egy nyomás rajtunk, ugyebár, hogy nagyon sokszor az emberek lehet elfelejtik, hogy milyenek voltak az előadások, és mindig mondják, hogy na hát, ez az idei előadás volt eddig a legjobb, de ez minden évben elhangzik egyesek számára. A valóság az, hogy mi törekszünk, hogy megtartsuk a minőséget, tehát, hogy ne hagyjuk alá, mert az embereknek ugye elvárásaik vannak, de az egy fantasztikus dolog, hogy alig jelent meg például a Facebookon a hirdetés, hogy akkor lesz Hahota előadás, és mikor lesz a bemutató, és úgy ellepték a pénztárakat, hogy nem is voltunk felkészülve. Tehát, hogy megjelent a hír, de még effektív a pénztárakban nem voltak jegyek, és már sorok alakultak ki, mondták, hogy ó, várjunk, még nem jöttek meg a jegyek. Tehát ezek a dolgok ugyebár minket is arra késztetnek, hogy tényleg legyen komoly a hozzáállás, végezzük el a dolgunkat, törekedjünk, hogy minél jobb legyen. Remélhetőleg ez így fog sikerülni idén is. Nem csalódnak az emberek bennünk. Talán ez az egyik legnagyobb dolog, hogy anélkül tudják, hogy mi a címe, anélkül tudják, hogy kik játszanak az előadásban, anélkül tudják, hogy milyen előadásról van szó, csak nagyjából, mert ugye azt tudják, hogy klasszikus kabaré, már lerohanják a pénztárakat, és ez egy nagy... Erre rádolgoztunk, ugyebár elmúlt néhány év, és tudják, hogy mit fognak kapni tőlünk.
Pedig a plakátod nem is írjátok azt, hogy minden jobb lesz az előadás után, vagy azt, hogy akkor nem lesz háború, nem kell többet vírusról, betegségről beszélni. Ti csupán azt kínáljátok, hogy talán erőt kapnak ahhoz, hogy megbirkozzanak a valósággal utána.
Pontosan erről van szó, mert ebben a helyzetben szükség van a nevetésre. Mert ha nem, az ember tényleg hajlamos a depresszió felé menni. Főleg ilyen ősszel, meg tél elején. Tehát ez a november engem is mindig deprimált, még a pandémia előtt is, úgyhogy...
Pedig te a nevettető megengedheted magadnak, hogy időnként dep is legyél?
Nem kellene megengedje magam, de azért a novembert nem szerettem, azt mindig elárultam, hogy nekem az lejátsz, hogy kell meghalni. Az ilyen, főleg egy kor után az ember már úgy retteg az ősztől, mert hogy 20 évesen nem zavar, de most azért zavar a november, és hogy az ember általában még a szeretteit is, az én családomban is összeveszítettem el a szeretteimet, és akkor az ősz nem jó dolgokat hoz elő nyilván, de hogyha az ember leköti magát például egy ilyen próba folyamattal, akkor már egészen más dolgokra gondol, de hogyha nincs teendőd, akkor nagyon rossz.
Amúgy is, még a pandémia ideje előtt is sokszor mondták, hogy azért elég sivára a mindennapjaink, és elég szürkék, és olyan jó, hogy legalább tudják, hogy az év végén lesz valami, lesz egy esemény, ahol úgy önfeledten elengednek minden problémát, elfelejtenek mindent, és tudják, hogy jól kinevetik magukat, mindent maguk mögött hagynak, és 2 óra alatt, vagy 2,5 óra alatt tényleg önfeledten szórakoznak. Ez... Tehát még a pandémia előtt is. Na most ugye az a 2 év pandémia, az most nagyon rányomta bélyegét az emberekre, és nagyon sok ember de még rosszabb állapotban van, mint előtte. Tehát halljuk, orvos ismerősökkel vagyunk tele, mindenki mondja, hogy rengeteg a depressziós beteg, rengeteg olyan ember van, aki szorong folyamatosan. Ugye egyfolytában negatív hírak jönnek felénk, és nem is nagyon úgy néz ki, hogy a 2023-as év olyan fantasztikusan jó lesz. És ezért az emberek tényleg kapaszkodnak minden olyan dologban, ami pici nekik, a lelküknek, a szívüknek jót tesz.
A nevetés az gyógyszer, gyógyító ereje van, ezt nem én mondom, ezt pszichológusok is elmondják, úgyhogy Bagdi Emőkének egyszer belehallgattam egy ilyen műsorába, amit a nevetésről mondott el, és azt érdemes mindenkinek meghallgatni. Főleg azt mesélte, hogyha ilyen csoportosan, ilyen gurgulázva nevetnek, az minden a pozitív, még egyszer visszaszáll az illetőre, tehát mikor így jó hangosan nevet, duplán szabadulnak fel a negatív energiák, azok mind kimennek belőled, és mind pozitív energiák jönnek vissza.
A keleti kultúrában ennek hagyománya van, hogy parkokban az emberek együtt nevetnek, igen, egymást generálják.
Pontosan.
Na, tehát ti erre koncentráltuk, és nagyon, nagyon számítanak az emberek arra, hogy most meg fogjátok nevettetni őket. Mennyi kockázatot vállaltok ti évről évre? Mennyire mertek a klasszikus kabaré műfajába becsempészni újabb elemeket, vagy eltérni esetleg ettől a műfajtól? Nem mertek? Nem.
Nem igazán nem merünk, nem nagyon szeretnénk.
Keveset. Voltak olyan jelenetek, amelyeket mondjuk nem Lőrinc Miklós vagy Nóti, a nagy klasszikusok írtak. Próbálkoztunk, elcsúszik egy-egy jelenet, mert hogy ezek a jelenetek is érdekes módon úgy vannak megírva, mintha ma történtek volna. Tehát annak szerencsére ez hihetetlen dolog, hogy a 30-as, 40-es években olyan jeleneteket írtak, hogy nagyon sokan, akik nincsenek napirenden ezekkel, meg a szerzőkkel, hogy kitől mi, azt kérdezik, hogy ezt kik írták? Ki írja nektek a jeleneteket? És na, az ember mit válaszolhat, mert nagyon sokszor Rejtőjenő írta nekünk ezeket a jeleneteket. Nagyon érdekes. Tehát ők olyan témákat bontott ki, ami mindig aktuális, mert hogy a családon belüli megcsalás, félreértés, stb. Tehát az életből van merítve, ezek abszolút mind ma is történhetnek. Persze azért néha változtatunk egy-egy rendezővel, egy-egy szó kicserélődik, vagy ilyen olyan.
De lényegében strukturálisan nem változik semmi. Nem. Tehát, hogy mi megakadtunk.
Biztos humorforrás, ez már garancia, ez ki volt próbálva, hiszen 30 akárhány éve ezt csináljuk, ezt visszük a közönség elé, és pont erre éhesek, mert hogy eszembe jutott, hogy igen, ám mindenki, akkor úgy sokan ismerősök mondták, hogy na most aztán lesz jó téma, ugye a Covid-dal kapcsolatosan tényleg lehet azokról írni nagyon-nagyon jó komikus jeleneteket, de akkor eszembe jutott, hogy
hát nem
most mégse, mert hogy ez egy olyan jól kipróbált útvonal, ami pont azt szeretik az emberek, nagyon sokan elmondták, hogy nincs benne politika, még az elején emlékszem, hogy a 90-es években nagyon jól esett akkor ilyen politikai kabarékat. Rögtön forradalom után, ugye, akkor addig nem lehetett kikarikírozni politikust egyáltalán, és akkor 90-es években jól esett, de utána aztán úgy mi jobban elkopott az emberekben ez a vágy, szóval azon már nevetni se tudok.
Na, manapság az igazság az. Mindennél meg vagyunk undorodva, már tőle annyi butaság történik, meg annyi helytelenség, hogy már igazából már siralmas, nem is nevetséges. Úgyhogy ezért inkább mi kerüljük.
És akkor ez a hahota terápia, akkor fogalmazzunk így, mikor kezdődik? 28-án indul, ugye akkor van a bemutató, indul. Gondolom már jegyeket nem lehet kapni a bemutatóra.
Nem, 28-29-30-31 másodikára nem, még harmadikára, úgy kevesebb, negyedikére, van aztán 4, 5, 6, 7, 8.
Olyan hosszú a lista,
indulunk el utána... egy kicsit kiszállni is, meg turnéra is, ugye kezdünk, azt hiszem az első kiszállás Korondon lesz január 10-én, aztán Erdőszentgyörgyő január 11-én, majd megyünk az egyik kedvenc helyünkre, Székely udvarhelyre, 15-én és 16-án egy napi két előadással, tehát 5-től és 8-tól, aztán következik a hónap végén január 30-án Brassó, és aztán februárban egy másik nagy kedvenc helyünkre látogatunk el, a Csíkszereda, egész pontosan február 15-én, 16-án, 17-én, 18-án és 19-én. És nem a végső lista, tehát ez még változhat, ugye? Sajnos nem mindenhova tudunk eljutni, ahova szeretnénk, mert vannak olyan előadótermek, ahol éppen most felújítás alatt vannak, és nem végzik el a felújításokat addig, amíg mi el tudnánk menni játszani előadást. Van olyan kultúrház, ami nem nyit ki idén, tehát hogy sajnos nem mindenhova fogunk tudni eljutni, de egy nagyon fontos információ talán az, hogy a www.hahota.ro oldalon folyamatosan újítjuk, és föltöltjük mindig az új helyszíneket, és ott mindig le is lehet csekkolni, hogy mikor, hol lépünk fel, és aki esetleg még eddig nem, akkor most bekövethet mondjuk a Facebook oldalunkon, ott folyamatosan feltöltjük a friss információkat, olyan információk, amik esetleg utolsó percben jelennek meg, hol lehet vásárolni a jegyeket, nyitvatartási programokkal, tehát minden, ami fontos, az ott megjelenik, úgyhogy nyugodtan lehet követni a Facebook
oldalon. És általában
a
hétvégente mindig vásárhelyen játszunk, továbbra is, 8-a után is, ugye péntek, szombat, vasárnap az általában Maros vásárhelyi, úgyhogy lehet követni, tényleg nagyon sok előadás van, tudom, hogy
és most már eljutottak a jegyek is mindenhova, tehát a pénztárak várják az érdeklődőket, mert most már mindenhova ott vannak a jegyek, és lehet vásárolni, és egy felhívásként ajánlom mindenkinek, hogy azért előre gondolkodjanak, mert nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy azt gondolják, hogy előadás előtt megérkezünk, és akkor veszünk egyet. Nem nagyon van ilyesmi, tehát jó 2-3 héttel, sőt még hamarabb, tehát még akik úgy gondolják, hogy februárban szeretnék megnézni az előadást, azt gondolom, most van az ideje. Ünnepi periódus következik, ugyebár. Már a barátokkal, kollégákkal már megegyeztünk, nagyjából így idézőjelben megegyeztünk, hogy nem ilyen tárgyi ajándékokat szoktunk egymásnak vásárolni, amennyiben lehet próbálunk élményeket ajándékozni. Éppen ezért repülőjegyeket, szállásokat szoktunk ajánlani, kirándulásokat ajándékozom, én legalábbis koncertjegyeket és színházjegyeket is lehet. Lehet vásárolni színházjegyeket is a szeretteinknek ajándékba karácsonykor, úgyhogy aki megteheti, idejében gondolkodik, tudja, hogy mikor van szabad ideje, mikor tud eljönni, tehát várjuk szeretettel.
Jó élményeket kívánunk nektek az idei évre és jövőre, mert ha jól nézem, akkor többször játszotok, mint a hány nap van egy-egy hónapban.
Úgyhogy... sűrű a program, igen.
Kitartás nektek az elkövetkezőkben, és töltődjetek fel majd a következő hetekre, hónapokra.
Nagy szükségünk van. Nekünk legalább úgy hiányoztak a nézők, mint a nézőknek mi. Tehát én alig várom, hogy a közönség szeretet fürdőjében lubickoljak, és lubickoljunk együtt, mert ezt így lehet nevezni, tényleg. Tehát mostanáig sem hagytak magunkra, mert azt tartotta bennem az életet, hogy naponta legalább, tehát a két év alatt naponta legalább 6-7 megkérdezték, hogy mikor lesz, hogy várjuk, hogy ne adják fel, föltétlen gondoljanak ránk, mondták a nézők, mert mi alig várjuk, hogy legyen. Tehát tényleg akkora szeretett gyűrű van körülöttünk, hogy azt csak az tudja, aki benne van tényleg. Tehát, hogy én mindenkinek szeretnék egy ilyen szeretett gyűrűt adni ajándékba, mert ez nagyon jó érzés, amikor nap, mint nap bárhol vagy a városban valaki rád köszön, gratulál az eddigi előadásokért, megkérdőd, mikor lesz a következő, és látod, hogy az belülről jön, amit mond. Tehát, hogy szeret, és ezt érzed aztán a színpadon, azt annyira érzed, hogy én mindig úgy mondom, hogy amikor bementem a színpadra, akkor persze, hogy a premiéren azért izgulok, elárulom én is nagyon, de ahogy beléptem a színpadra, az akkor van egy olyan, hogy Isten hozott anélkül, hogy kimondják. Hallom, hogy érzem, tehát akkor úgy érzem, hogy ott vagyok a nappalimba, és ott ülnek a drága jó barátaim, szeretteim, és hogy azokat mind átölel, mindenkit átölelnék. Én úgy is vagyok az előadás végén, mindenkit megpuszilnék és átölelnék, mert hogy közösen csináltuk az egészet.
És ha megengeditek még egy szóra, elnézést szeretnék kérni a nézőktől, mert annyi kérés, annyi kérdés jön a Facebookon is, meg a weboldalokon is keresztül, hogy egyszerűen nem tudunk rá válaszolni. Tehát előfordult, hogy föltesznek kérdéseket, és nem jutnak válaszhoz, mert egyszerűen nincs idő. Tehát ahhoz egy embert kéne alkalmazni, hogy reggeltől estig válaszoljanak a kérdésekre, hogy mikor megyünk, hova megyünk, hányszor fogunk játszani, mennyi a jegy ára. Millió kérdés, de nincs rá erre idő. Úgyhogy esetleg, ha valaki nem kapott választ a kérdésre, akkor ezúton is szeretnék elnézést kérni, de próbáljuk az információkat úgy eljutatni hozzájuk, hogy mindenkinek kielégítő legyen.
Rajtunk keresztül is kaphatnak még információkat a hallgatók, mert igyekszünk mi is követni, hogy akkor mikor éppen hol játszotok, és elmondunk minden ezzel kapcsolatos információt. Puskás Győző, Kelemen Barna, köszönjük, hogy itt voltatok, és hajrá nektek akkor.
Nagyon szépen köszönjük,
és köszönjük,
áldott, boldog, békés karácsony kívánok minden kedves hallgatónak.